Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A józanész és nem ideológiák vagy pánik által vezérelt klímapolitikát szorgalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Bakuban az ENSZ éves éghajlatváltozási konferenciáján. Klímapolitikánkat körültekintő megfontolásnak és józanésznek kell vezérelnie, nem pedig ideológiának. Túlzott riadalomnak vagy pániknak, fogalmazott a magyar miniszterelnök, aki több mint 40 állam és kormányfő között szólalt fel az Azerbajdzsánban tartott tanácskozáson. Orbán Viktor emlékeztetett a múlt heti budapesti informális EU csúcson, az európai vezetők egy új nyilatkozatot fogadtak el a versenyképességről, ami az EU klímaügyi megközelítését is alakítani fogja. Idén is megrendezték Debrecenben a Szociális Munka Napját, amely minden évben november 12-ére esik. Ezen a napon világszerte igyekeznek még több figyelmet szentelni azoknak, akik hivatásukként választva rászoruló embertársaikon igyekeznek segíteni. A Hajdúdorogi Főegyházmegye is köszöntötte a gyermekvédelem területén működő intézményeinek munkatársait és nevelőszülőit. Kocsis Fülöp vezetésével, közös Zsolozsmával kezdődött az ünnepélyes esemény, amelyen mintegy 100 fő vett részt. A Metropolita köszöntőjében Márk evangéliumából idézett: ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat. A hajdúdorogi esek arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten társakat, segítőket ad nekünk az életben. Szükségünk van egymásra. Egész lényünk kibontakozásában hatással van ránk, hogy kik vesznek minket körül, emelte ki. A Szociális Munka Napjához kapcsolódva a szociális ágazatban dolgozó 100 000 ember áldozatos munkájára hívja fel a figyelmet a Máltai Szeretetszolgálat Ismeretlen Segítőink című kiállítása, amit a karitatív szervezet és a Játékszín közös sajtótájékoztatóján nyitottak meg. A pop-up tárlat, Budapest 12 pontján kihelyezett plakátok november 24-ig láthatók. Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyés püspök is a Szociális Munkanapja alkalmából köszöntötte az egyházmegye szociális intézményeiben dolgozó munkatársait. Azt írta: a katolikus egyház szentírásra alapozott tanítása az, hogy az emberi életnek végtelen értéke van, hiszen a teremtés könyve arról számol be, hogy Isten az embert a maga képére teremtette, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy minden egyes emberben ott van valami igazán isteni és fenséges. A szociális dolgozók hivatását is ezt tudja motiválni. Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek ezért a munkáért, és Isten áldását kérem családjaikra és önökre, írta Palánki Ferenc. A kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított óvodák építésére, bővítésére vagy felújítására, valamint duplájára emelte a bölcsödei férőhelyek számát, emelte ki Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az édesanyák életében új időszak kezdődik, amikor közösségbe kerülnek gyermekeik, de bárhogy is döntenek, döntésükben támogatni fogják őket. Kifejtette: azért, hogy a szülők biztonságban tudhassák a gyermekeiket, 2010 óta 67 000 fölé emelte a kabinet a bölcsödei férőhelyek számát. Ezzel már 3,5-szer több településen van bölcsöde, mint 14 évvel ezelőtt. Rendezett állatvédelem nélkül nincs rendezett ország, jelentette ki az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, az Állatorvostudományi Egyetemen. Ovádi Péter a diplomás állatvédelmi szakemberek második alkalommal megrendezett Állatvédelmi Aktualitások 2024 című találkozóján közölte. A szaporítók tevékenységének visszaszorítása érdekében tiltotta be rendeletben a kormány a kutyák, a macskák és a vadon befogott madarak értékesítését az állatvásárokon. Elmondta, Magyarországon 3 millió kutyát és 4 millió macskát tartanak az emberek, továbbá 35 millió haszonállat és 2 millió nagyvad is él itt. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben csak civil szervezetek foglalkoztak állatvédelemmel, pedig ez közös ügy, hangsúlyozta. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Végül az időjárásról. Borult, párás, helyenként ködös időben lesz részünk. Szitálás és ónosszitálás is várható. Éjszaka a hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagymari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
A Család Istenterve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Műsorunkban dr. Juhász Attilát, az EKKE teológiai tanárát hallják, aki előadásában arról beszélt, hogy hogyan lehet békére nevelni a gyermekeket a családban.
Egy személyes vallomással kezdem. Megfigyeltem magamon, hogy a háború témája nagyon érzékenyen érint, annak ellenére, hogy a háborút, hála Istennek, személyesen sohasem éltem át. Hamar rájöttem, hogy nálam a háború ellenesség nem politikai elköteleződéssel van kapcsolatban, hanem a neveltetésemmel. Egyébként már a keresztény hitem is elegendő indok lenne arra, hogy békepárti legyek, de emellett van még két nagyon jelentős tényező a gyermek és ifjúkoromból. Az egyik az, hogy én a szocializmus idején jártam iskolába, gondolom többen is így vannak vele az itt jelenlévők közül, és akkor a békére nevelés az iskolai program nagyon jelentős részét alkotta, mesterségesen fenntartották, már az unaloméig hangsúlyozták, ezzel persze az ellenkező hatást érték el, de tagadhatatlanul hatott rám. De ennél is fontosabb, és még inkább hatottak rám, és csak most látom ennek jelentőségét, a nagyszüleim háborús történetei, akik személyes tapasztalatukat osztották meg velem. Két nagyapám katonaként szolgált a háborúban, a nagyanyáim a front napjait élték át, és már gyermekként belém ivódott az, hogy a háború az valami nagyon rossz dolog. Nézzük először a béke fogalmát. Egy nagyon összetett fogalomról van szó, hiszen különböző kultúrák, nagy gondolkodók, pedagógusok, sőt világvallások más-más oldaláról közelítik meg. Mi keresztényként tudjuk, hogy a béke elsősorban Istennek az ajándéka, és itt idézem a egyik legjelentősebb katolikus definíciót, a klasszikussá vált definíciót, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes 78. pontját. A béke nem egyszerűen csak a háborúnak a hiánya, hanem az igazságosság és a szeretet gyümölcse, és ez az isteni tervnek a része. A mi béke fogalmunkban megjelenik a krisztusi tanítás újdonság az ellenség szeretetről, az erőszakmentességről, a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről. Mi keresztények hiszünk benne, hogy Krisztus a mi igazi békénk. Ő benne és az ő keresztjében engesztelte ki Isten önmagával a világot, és ezzel lerombolt azokat a gátokat, amelyek elválasztották egymástól az embereket. Így benne egyetlen szeretetben kiengesztelődő családot alkotunk. Isten pedig Szent Pál szavaival megbízott bennünket a kiengesztelődés szolgálatával. A békének hármas dimenziója van, béke önmagunkkal, béke Istennel és béke az embertárssal. Az Úr Jézus boldognak mondja a békeszerzőket, mert őket Isten fiainak fogják hívni. A békére nevelésnek nagyon nagy szakirodalma van, egyetemi kurzusokkal foglalkoznak ezzel a témával, különböző kutatóintézetek jöttek létre ennek taglalására. Mi csak a családban zajló békére neveléssel akarunk most itt foglalkozni, és hát természetesen azért, mert a család a társadalom alapegysége, és a családi kapcsolatokban formálódnak az ember értékrendjei, normái, attitűdjei, viselkedési mintái és interpersonális készségei. A családok tehát kulcsszerepet játszanak a béke megteremtésében, hiszen ők az elsődleges szocializációs közeg, ahol az emberek megtanulják az együttélés alapjait. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy csak egy normális, jól működő, egészséges család képes a békére nevelni. Benedek pápa szerint első és pótolhatatlan nevelőnk a család a békére. Második János Pál pápa pedig a jól működő családon, a szereteten alapuló és az élet ajándékára nyitott családot érti. Leegyszerűsítve tehát elmondhatjuk, hogy a világbéke a családokban kezdődik. A családnak a békére való nevelés terén betöltött szerepéről a pápák is gyakran nyilatkoztak. Két békeüzenet is született ezzel kapcsolatban, méghozzá Szent II. János Pál pápának 1994-ben írt békeüzenete. és 16. Benedek pápának 2008-ban a béke világnapjára írt üzenete. Benedek pápa ebben az üzenetében elmondja, hogy aki a család intézményét támadja, az törékenyé teszi a világ békét, mert meggyengíti ezzel a béke legfőbb ügynökségét, így nevezi ő a családot. Ferenc pápa is számos alkalommal beszélt a családnak békére nevelő szerepéről, de kiemelkedik közül az Amoris Laetitia apostoli buzdítása, amelyben a családról, mint a béke iskolájáról tanít. Tisztelt konferencia! A békére nevelés témájának a jelenlegi zajló háborús konfliktusok adnak különös jelentőséget. 32 hónapja tart szomszédunkban az orosz-ukrán háború, a szentföldi vérengzés pedig hétfőn volt egy éve, hogy elkezdődött. Egyszer ezeknek a háborúknak biztos vége lesz. Talán majd akkor, amikor már elviselhetetlen lesz a pusztítás. A szemben álló felek egyszer leteszik majd a fegyvert, és úgymond hivatalosan békét kötnek. De mindannyian tudjuk, hogy ettől az egyének szívében még nem lesz béke. Sőt, azok a személyek, akik különféle nehézségeket szenvedtek el a háború idején, vagy elveszítették szeretteiket, nem a békét fogják a szívükben hordozni. Hány évtizednek kell tehát eltelnie ahhoz, hogy az egyének szívébe is béke költözzék? A pszichológia ismeri a transzgenerációs traumának a fogalmát. A történelmi traumák sajnos átöröklődnek a családokban. Szakemberek szerint 3-4 generáció is szükséges lehet ahhoz, hogy ezek a traumák teljesen eltűnjenek. Elmondhatná most valaki, hogy bennünket ez nem érint, hiszen itt nálunk, hála Istennek, béke van. Ez a téma főleg azok számára érdekes, akik konfliktusos területen laknak, vagy a háborúk áldozatai voltak. Ne feledjük azonban, hogy a 20. századi magyar történelmi viszontagságok elszenvedői ugyanúgy nagyon sok sebet, történelmi traumát hordoznak. Mentálhigiénész szakemberek beszélnek a magyar lélek állapotáról, ahol ezek a transzgenerációs traumák egyértelműen jelen vannak. Egy példát hadd mondjak erre. 2 hete temettem egy idős bácsit, akit 5 éves korában a családjával együtt Csehországba deportáltak. 50 kilós csomaggal, januári hidegben, marhavagonban, azért, mert magyarok voltak. És ő ezt az élményt, bár csak 5 éves volt, soha nem tudta elfelejteni. Ez lett a rögeszméje. Hetente, sőt naponta felhozta ezt a témát. És nem volt olyan családi összejövetel, ahol ez szóba ne került volna. Bárhonnan is indult a beszélgetés, mindig ide kötöttek ki, hogy velük milyen történelmi igazságtalanság történt. Ő most ezt magával vitte a sírba, de a gyermekei és az unokái számára ez az élmény még mindig megmaradt. Ezek a traumák átöröklődnek. Érdemes ezért megkérdezni magunktól, hogy hogyan hatnak ránk ezek a történelmi sebek. És a családjainkban hogyan dolgozzuk fel ezeket, például hogyan beszélünk a szomszéd népekről, vagy az idegenről, cigányokról, bármiről. Hogyan adjuk át családjainkban ezeket a sztereotípiákat és előítéleteket. Számtalan kutatás támasztja alá, hogy az embereket milyen könnyű egymással szembefordítani. Ennek egyik klasszikus példája Jane Elliott tanárnő kísérlete, amelyet egy amerikai kisvárosban 1968-ban vitt végbe. Az osztályában lévő 3. gyerekeket 2 táborra osztotta, kékszeműek és sötétszeműek. A kiváltságos kékszemű gyermekek elkezdtek felsőbbrendűen viselkedni, még a másik csoport tagjai visszahúzódtak, szorongóbbak lettek, és csökkent az önbizalmuk. A gyermekek nagyon gyorsan átvették a rájuk ruházott szerepeket, és kialakult a csoportok közötti ellenségeskedés. Egy hét alatt szembe tudta fordítani ezeket a gyerekeket, akik addig jó barátságban voltak egymással. És hát erre is vannak példák, akár a jugoszláv háború kapcsán, vagy a ruandai öldöklés példáját is felhozhatnánk, amikor békésen egymás mellett élő embereket egy ügyes manipulátor nagyon könnyen szembefordít egymással, ha nem rendelkeznek elég erős morális tartással. Ezek után talán nem kell részletesen hangsúlyoznom, hogy a béke nem csupán Isten ajándék, amit elfogadunk, hanem egy feladat, egy projekt is, amit építenünk kell. Tisztában vagyunk vele, hogy az áteredő bűnkövetkeztében az emberi természetünk hajlik a rosszra, és most idézem a II. Vatikáni zsinat már említett dokumentumát. A békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folyamatosan építeni kell. És mivel ezen felül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyesektől a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig éber őrködést kíván. Most pedig végre szóljak már arról, hogy hogyan történik, milyen konkrét formában történik a békére nevelés, hogyan nevel a család békére, és itt az első legfontosabb dolog a példamutatás. Azt hiszem, ezt nem kell részletesen taglalnom. Szent II. János Pál pápa 1994-ben így ír erről: ti szülők, rátok hárul a felelősség, hogy békés emberekké neveljétek és oktassátok a gyermekeket. Ebben az elsők között legyetek békepásztorok. A második ilyen rész az az érzelmi intelligencia, főleg az empátia fejlesztése. A család az elsődleges helyszín az érzelmi intelligencia kialakítására, amely magába foglalja az empátiát, az önkontrollt, az érzelmek megfelelő kifejezését. A következetes és megbízható szülői magatartás érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára, ami alapvető a kötődési kapcsolatok kialakulásában. A stabil kapcsolatok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára, hogy egészséges önbizalmat és önértékelést alakítsanak ki. Aztán az erőszakmentes kommunikáció. Ferenc pápa szerint a párbeszéd a legfontosabb eszköz a béke eléréséhez. Ez a családokra és az egész társadalomra is vonatkozik. Ez a kommunikációs forma segítheti a gyermekeket abban, hogy konfliktusok idején is képesek legyenek tiszteletben tartani mások érzéseit és nézőpontjait, és ne verbális agresszióval vagy erőszakos cselekedettel reagáljanak. Kommunikáció módja mellett annak a tartalma is nagyon lényeges, hogy milyen tartalmakat közvetítünk, és újra itt vagyunk a sztereotípiák és az előítéletek témájánál. A család szókincse, mondja Benedek pápa, a béke szókincse. Tovább idézem a pápát: a nyelvezet átalakulásával a társadalom nem veszítheti el azt a nyelvtant, amelyet minden gyermek elsajátít az édesanyja és az édesapa gesztusaiból és tekintetéből, még mielőtt megtanulná a szavaiból. És aztán ki kell még emelnünk az együttműködést, a közösségi szellemet és magát a konfliktus kezelést. Ha a családtagok konfliktus helyzetekben békésen, tisztelettel és együttműködően viselkednek, akkor a gyermekek ezt a mintát fogják követni. Megkérdezhetjük ezek után, hogy spontán módon történik, vagy erre külön oda kell figyelni? Direkt vagy indirekt módon történik a békére nevelés a családokban? És hát valóban a jól működő család spontán módon nevel a békére, de ha külön odafigyelnek, akkor nyilván ezzel sokkal hatékonyabb lesz a feladatuk, és itt szeretném kiemelni a keresztény családoknak a küldetését, hiszen nekik missziójuk van. Szent II. János Pál pápa szerint különleges feladata van a családnak a békés jövő építésében. és elhangzott itt már ma, hogy a szeretet civilizációjának építésére hívja meg a családokat. Azt mondja a Szent Pápa, hogy ez nem utópia, és a béke tényleg lehetséges, mert ez Istennek az eredeti terve. És most a háborús konfliktus idején gyakran hallom azt, hogy a világ bizonyos részén, a gázai övezetben, vagy teljesen mindegy, hogy hol, a gyerekek az anyatejjel szívják magukba a gyűlöletet. És hogyha ez igaz, akkor miért ne lehetne az is igaz, hogy az anyatejjel szívják magukba a szeretetnek a civilizációját. Végezetül egy gondolat arról, hogy hogyan segítheti az egyház a családokat a békére nevelésben. Nagyon sokat tehet az erkölcsi nevelés terén, de szeretném még ezen kívül kiemelni az egyházi oktatási intézmények szerepét, hiszen kiegészítik, segítik azt a nevelést, amit a gyermekek a családjukból magukkal hoznak. Nagy hangsúlyt kell tehát fektetni az olyan oktatási programok kialakítására, amelyek elősegítik az interkulturális megértést és együttműködést, a konfliktus megelőzést és a békés konfliktus megoldást, valamint az emberi jogok tiszteletét és védelmét. És emellett lehetőséget kell adni a diákoknak arra, hogy az interkulturális kapcsolatokat ápolják, ismerjék meg a különböző kultúrákat, sajátítsák el az egymás közötti együttműködés szabályait, például nemzetközi csereprogramok, önkéntes tevékenységek vagy kulturális tevékenységek szervezésével. 2019-ben Ferenc pápa elindította a Global Compact on Education kezdeményezést, amely arra hívja a világot, hogy egyesüljön a béke és az igazság érdekében történő nevelésben. Ebben a programban a pápa arra ösztönzi az oktatási intézményeket, hogy a fiatalokban erősítsék meg a közös emberiesség, a párbeszéd és az egymás iránti tisztelet eszméjét, amely a béke alapja. S végezetül szeretném idézni az egyik egyházi énekünket. Nincs benne a hivatalos énekeskönyve, de mostanában gyakran szoktuk énekelni. És ennek refrénje így hangzik: békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, és békét a világnak. Gyönyörűen összefoglalja mindazt, amit eddig elmondtam. A béke először az egyének szívében kell, hogy megfogadjon. Hogyha az ember békében él önmagával, akkor a békét fogja sugározni. A családi kapcsolataiban is jelen lesz a béke. Hogyha sok család békében él együtt, akkor békés lesz a társadalom, a nemzet. És ha sok nemzet él majd békében, akkor béke lesz a világon. Szent II. János Pál pápa szavaival zárom: kérjétek a békét, imádkozzatok a békéért, és dolgozzatok a békéért.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön.
Dr. Juhász Attilát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem teológiai tanárát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Thank you.
esti mese.
A bölcs hajovata. Ma már senki nem emlékszik azokra az időkre, amikor az írokézek hatalmas törzsét a bölcs és okos hajovata irányította. Hajovata legendáját azonban még mindig felidézik a tábor tüzek körül. Így hangzik. A határtalan erdőségek közepén fekszik a Tiotó-tó. Mintha csak ma történt volna, úgy látom magam előtt az indiánok hússal, írhával megrakott kenuit, melyek a szélfodrozta vízen siklanak. A tó akkoriban egyfajta piac térként szolgált. Az indiánok itt cseréltek állatokat, gyógynövényeket, gyümölcsöket, fegyvereket, bőrzekét, mokaszint és egyéb tárgyakat. Ahogy minden piacon, itt is folyamatos volt a zsivaj, a vitatkozás, az alkudozás. Amikor egyik nap, szokás szerint folyt a cserebere, egyszerre csak egy hófehér kenu hullott le a kék égből az indiánok kenui közé. Rögtön abban maradt a kiabálás és a pörlekedés. Egy ismeretlen indián emelkedett fel a fehér kenuban, és a dütöl vöröslő arcokat fürkészve megszólalt. Min vitatkoztok? És mintha a szél visszatért volna, hogy nagyot sóhajtson a fák tetején, számtalan hang kezdett egyszerre siránkozni. Nekem nem kell hódbőr a sómért, a köpenye csupa lyuk. Nem adhatok jó nyilvesszőket, magamnak sincs belőlük elég. Az ismeretlen férfi felemelte a kezét és csendre intette a tömeget. Ne viselkedjetek úgy, mint egy rakás vénasszony. Figyeljetek ide. Azért jöttem, hogy segítsek nektek. Senki nem szólt egy szót sem. Minden szem az idegenre szegeződött, aki így folytatta. Menjetek a partra, és húzzátok ki a kenukat a vízből. Az indiánok meg is tették. Egészen a homokos partig húzták csónakjaikat. Az idegen fehér kenuja is ott volt már. Ezután az ismeretlen az égre emelte a kezét. A napot rögtön eltakarták a felhők, és az eget ezernyi kacsa feketítette el, akik leszálltak a tóra, és inni kezdtek. Miután eloltották szomjukat, újra felrepültek, és helyüket mások foglalták el. Egyre több madár sereg érkezett egymást követve, és nem sokára már egy csepp víz sem maradt a tóban. Ekkor a madarak szányra kaptak, és eltűntek. Hajovata vagyok, mondta az ismeretlen az indiánoknak. Pénzt hoztam nektek, amit a prémekért, húsokért, fegyverekért adhattok cserébe. Nézzétek! A kiapadt tóra mutatott. A tófenekén ezer meg ezer csillogó kagyló feküdt. Ezekkel tudtok fizetni azért az áruért, amire szükségetek van. De először fel kell aprítanotok, és ki kell kerekítenetek őket. Ezután fűzzétek őket fel, mint a gyöngyöt, és nevezzétek vampumnak. Ez volt Hajovata első cselekedete, miután megérkezett az indiánok földjére felhőn túli otthonából. És mivel annyira megtetszett neki az indiánok életmódja, örökre velük maradt. Amíg a mellékfolyók és az eső feltöltötte a Tiotó tavat friss vízzel, addig Hajovata egy közeli dombocskán épített magának egy sátrat. Múltak a napok, hónapok, évek, és a keskeny, alig észrevehető ösvényt, melyet először csak Hajovata használt, már rengeteg pár mokaszint taposta simára és keményre. A környék lassan olyan lett, akár egy szérüskert. Mindez azért történt, mert Hajovata bölcsességének híre a világ minden részére eljutott, és bárkinek bármilyen ügyben tanácsra volt szüksége, az eljött tóparti kunyhójába. Egyszer azonban az idegen bölcsessége döntő szerephez jutott az indiánok életében. Északról érkező ádáz ellenséges vadhordák csaptak le a tó vidékére, felégették a táborokat, megölték a védtelen embereket, és az indiánokat rémült menekülésre késztették. Kétségbe esett emberek csoportjai, kik kenun, kik gyalogosan, kik lóháton, igyekeztek hajóvat a sátrához, és ott leroskadtak a fák alatt a fűre vagy a sziklák árnyékába. Hosszú, fehér köpenybe öltözve lépett közéjük Hiawatha. Ellenségeitek menekülésre kényszerítettek benneteket, mert nem fogtatok össze. Csak akkor lesztek képesek ellenállni, ha összefogtok. Akkor lesz béke az indiánok földjén. Nézzétek! Kezével egy széles ívet rajzolt a levegőbe. Sokan vagytok. Mind ugyanazt a nyelvet beszélitek, és mégsem bíztatok meg soha egymásban. Csak most, sarkatokban a halállal gyűltetek össze a sátram előtt. De még nem késő. Ha megszívlelitek a tanácsomat, akkor erősek lesztek. Erősebbek, mint valaha. Boldogan engedelmeskedünk, emelkedett fel a legidősebb ember, egy ősztörzs főnök. Beszélj, Hiawatha. Jól van. Most jól figyeljetek arra, amit mondok. Népeiteket össze kell gyűjtenetek. A családokból álló törzseket nagyobb egységbe, nemzetségbe kell olvasztanotok. A nemzetségeknek békében, szövetségben kell élnie, hogy segíthessenek egymásnak a bajban. Ti, mohikánok, akik ott ültök annak a hatalmas fának az árnyékában, melynek gyökerei szilárdan kapaszkodnak a földbe, és melynek ágai messze kinyúlnak, ti lesztek az első nemzet, mivel kitűnő harcosok vagytok. Hiawatha szünetet tartott, majd egy újabb csoport felé nézett, akik egy terjedelmes fa alatt üldögéltek. Ti, Oneidák, bölcsek vagytok, és ezért ti lesztek a második nemzet, mondta. Ismerem jól az onondangák ékes szólását, akik a magas hegyek lábától érkeztek. Éppen ezért ti lesztek a harmadik nemzet. Ekkor Hiawatha azokra az indiánokra pillantott, akiknek ruházata és fegyverzete vadászokról árulkodott. Örülök, hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Jól lehet, a lakóhelyeitek elszórtan fekszenek az erdő mélyén. Ti lesztek a negyedik nemzet. Ti, a Senecák, kitűnő vadászok vagytok, nem maradhattok ki. Hiawatha végül az utolsó csoporthoz fordult. Benneteket Cayugákként ismerünk, mondta nekik. És mivel a természet titeket talált alkalmasnak arra, hogy a bőséges termés titkát átadja nektek, a nagy szellem, maga Ovajneó is megvan róla győződve, hogy ti lesztek az ötödik nemzet. Hiawatha befejezte a beszédét. Az összegyűlt indiánokra mosolygott, majd magához intette fehér kenuját, ami magától egyetlen evező csapás nélkül tovasiklott a láthatáron. Ott aztán hirtelen Hiawathával együtt az égbe emelkedett, lassan elérte a szent magasságokat, és eltűnt az emberi szem elől.
Kedves gyerekek, ma este a Bölcs Hiawatha című írókész népmesét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a biblikus teológiai szótárból elmélkedtünk az új szövetség alapján a házasság szentségéről, és Szent Pál apostolnak a szüzesség és a házasság értékelését, összehasonlítását hallottuk. Ezt szeretnénk befejezni és folytatni az elmélkedést most már újra a katolikus egyház katekizmusa alapján. Olybá tűnik, mintha Szent Pál apostol lebecsülné a házasság szentségét a szüzességgel kapcsolatban. De meg kell jegyezni, tévedésben van az, aki ezt gondolja. A katolikus egyház katekizmusa az 1620-as pontban így ír erről. Mindkettő, a házasság szentsége és az Isten országáért vállalt szüzesség magától az Úrtól származik. Ő ad értelmet nekik, és ajándékozza meg a nélkülözhetetlen kegyelemmel, hogy úgy lehessen megélni őket, ahogy az ő akaratának megfelel. Magyarul, a házasság szentsége is, a szüzesség is csak Isten akaratával egyezően lehet érték, de nem egymás ellen, vagy nem egymás fölött. Így folytatja a katekizmus, a mennyek országáért vállalt szüzesség nagyra becsülése és a házasság keresztény értelme nem választható el egymással, kölcsönösen támogatják egymást. Így ír erről aranyszájú Szent János a De Virginitate című művében, aki a házasságot kárhoztatja, az megtépázza a szüzesség dicsőségét is. Aki dicséri, csodálatosabbá teszi a szüzességet, mert ami egy rosszabbal összehasonlítva tűnik jónak, alig ha különösebben jó. Ami azonban az általánosan jónak tartottnál jobb, az kiemelkedően jó. Magyarul mind a kettőnek értéke van. Isten semmit sem alkot rossznak, így a házasságot sem, és a szüzességet sem. A következő részben a katekizmus arról próbál gondolkodni, hogy mi is, hogyan is történik a házasságkötés szertartása. Az 1621-es pontban erről ír a katekizmus. A latin szertartásban két katolikus fél házasságkötése többnyire szentmisében történik, amiatt, hogy minden szentség kapcsolatban áll Krisztus húsvéti misztériumával. Az eukarisztiában emlékezünk az új szövetségre, amelyben Krisztus örökre egyesült az egyházzal, szeretett jegyesével, amelyért odaadta önmagát. Ezért jó, ha a jegyesek a kölcsönös odaadásra kimondott igenjüket azzal pecsételik meg, hogy egyesülnek Krisztus egyháza iránti odaadásával, ami az eukarisztikus áldozatban jelenik meg, és magukhoz veszik az eukarisztiát. Hogy a Krisztus ugyanazon testével és ugyanazon vérével való egyesülés által Krisztusban egy testet alkossanak. Kedves rádióhallgatók, ehhez fűzöm hozzá lelkipásztori tapasztalatomat. Be kell vallani, a legritkább esetben történik az én lelkipásztori tapasztalatom alapján házasságkötés szentmise keretében ahhoz igazán elkötelezett katolikus keresztényeknek kell lenni a fiataloknak, hogy mindazt, amit az imént hallottunk, megértsék és akarják. Legtöbbször a szertartás az külön válik a szentmisétől, sőt, még azzal a lehetőséggel sem élnek általában a jegyesek, a házasságra lépők pontosabban, hogy a szertartás keretében az urat az eukarisztiában magukhoz vegyék. Valami más köti le a fiatalokat. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy legtöbbször nem két katolikus fél köt házasságot, hanem más vallásúak, sokszor vallástalan és katolikus fél. A következőkben az 1622-es pontban a katekizmus a Szent Jónásnak a fontosságáról ír. Ezt mondja: a házasság kiszolgáltatásának, mint megszentelő szentségi cselekménynek, mely a liturgiához, az egyházi cselekmények csúcsához és a megszentelő erőforrásához, vagyis az eukarisztiához kapcsolódik, önmagában érvényesnek, méltónak és gyümölcsözőnek kell lennie. Erről Szent II. János Pál pápa írt a Familiaris Consortio apostoli buzdításában. A jegyeseknek a házasságkötésre tehát föl kell készülniük Szent Jónással. Megint csak lelkipásztorként jegyzem meg, hogy számtalanszor kaptam a jegyesektől azt a kérdést: muszáj? Olyan nehéz elhitetni velük, hogy a Szent Jónás és az eukarisztia Krisztus kegyelme számukra. Tisztán kezdeni a házasságukat, és az Úrral mindennél fontosabb. Az 1623-as pontban erről ír a katekizmus. A latin hagyomány szerint maguk a jegyesek, mint Krisztus kegyelmének közvetítői, szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét, amikor az egyház színe előtt kinyilvánítják házasság kötési szándékukat. A keleti egyházak hagyományában a papok vagy püspökök tanúi a jegyesek kölcsönös konszenzus cseréjének, de áldásuk szükséges a szentség érvényességéhez. Talán egy mondattal itt is meg kell állni, és magyarázni kell a szöveget, a katekizmus szövegét, vagyis a házasságkötésnek a kiszolgáltatói maguk a jegyesek. Ők azok, akik az egyház színe előtt nyilvánítják ki, hogy házastársak akarnak egymásnak lenni. Megjegyzem, amikor a jegyesek itt vannak nálam tréfásan, meg is szoktam jegyezni, hogy nehogy Isten egy-egy nézeteltérés folyamán nehogy azt mondják egymásnak, mert az a pap, aki minket összeadott, mert a házasság szentsége az ő beleegyezésük, az ő kölcsönös beleegyezésük alapján történik, és nem a pap adja őket össze. De ez csak tréfa, minden esetre a megjegyzés, minden esetre a lényeg az, hogy a házasság szentségét a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak. Az 1624-es pontban így folytatja a katekizmus: A különböző liturgiák gazdagok áldó és epiklézis jellegű imádságokban, epiklézis lélekhívó imádság, amelyek Istentől kegyelmet és áldást kérnek az új házaspárra, és főként az új asszonyra. E szentség epiklézisében a házastársak úgy fogadják a Szent Lelket, mint a Krisztus és az egyház közötti szeretet közösségét. Ő a szövetségük pecsétje, szerelmük állandó, áradó forrása, az erő, amely megújítja hűségüket. Vagyis a Szentlélek, a szeretet lelke az, aki összeköti a fiatalokat, a házasokat a házasság szentségében. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!